Na, hát tesók, megmondom nektek őszintén, nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és tudjátok, szeretném nektek elmondani azt, hogy, és ezt mindenféle udvariasság nélkül mondom, nagyon fontos a jelenlétetek. Tehát én azért is kértem, hogy imádkozzatok, mert ti, és én, és mi itt mindannyian együtt, Laci, Robi, Pali bácsi, akik eljöttünk, mi nem test vagyunk, mi elsősorban szellemi lények vagyunk, akiknek van lelkünk, és testbe élünk. És az, amit hozunk, amit hordozunk magunkkal a lelkünkbe, a szívünkbe, az kisugárzik belőlünk. És amikor te elkezdesz imádkozni, akkor a szavaiddal meg tudod változtatni egy egész Isten tiszteletnek a légkörét, érted?
Amen. Amen.
Ne azzal foglalkozzál, hogy roma vagy, én meg vak vagyok, na mit szólsz hozzá? És a vak eljött a romának prédikálni. Mert ide figyelj, Isten a senkiket választotta ki, érted? Az olyan senkiket, mint amilyen én is, meg te is vagyok. És ezeket a senkiket Isten valamiké fogja tenni, érted? Úgyhogy ne nézz a bőrödnek a színére, ne nézz arra, hogy te milyen nehéz helyzetben vagy. Én is voltam nehéz helyzetben az életben, meg valószínűleg leszek is, elmondom neked, voltam olyan nehéz helyzetben, amit te el se tudsz képzelni, és gondolom te is voltál olyan nehéz helyzetben, amit meg én nem tudok elképzelni, de mindegyikünket megtart az Isten. Mindegyikünket megtart, és megszabadít az Isten. És az Istennél nincs ilyen, hogy roma, vagy zsidó, vagy mit tudom én kicsoda, hanem Istennél az van, hogyha te újjá születtél, akkor te az ő gyermeke vagy. Érted? Isten gyermeke vagy. Te nem roma vagy, hanem Isten gyermeke vagy. Én nem vak vagyok, hanem a Isten gyermeke vagyok. Ezek az állapotok, amiket itt látunk magunk körül, ezek a nehézségek, ezek a problémák, ez csak a külső körülmények, testvérek, amik persze nehezek, nagyon nehezek. Én tudom, hogy nehezek. Elismerem, hogy nehezek. Én nem úgy jöttem ide, hogy na, felöltöztem szépen, és akkor messziről jött ember azt mond, amit akar. Én tisztában vagyok vele, hogy nehéz az élet. De testvérek, az számít, ami belül van, ami belül történik. Értitek? És most szeretném folytatni tovább a Lalinak az üzenetét, amiről a múlt héten beszélt. Az 1 Korintus 10-hez lapozzunk. A Laci testvérem fog olvasni egy Csia Lajos féle fordításból, de hát ugyanaz a Biblia tulajdonképpen, úgyhogy semmi probléma nincsen. És akkor az 1 Korintus 10-ből a Lacit kérem, hogy az első 14 verset olvassa fel. Ti pedig figyeljetek Isten beszédére, jó? Igen. Csak utána kifejtjük, foglalkozunk Isten igéjével, elmélkedünk róla, beszélünk róla, jó? És ti meg akkor figyeljetek oda majd, mert Isten szólni fog hozzátok.
Testvéreim, nem akarok titeket tudatlanságban hagyni afelől, hogy atyáink mindannyian a felhő alatt voltak. Mindannyian átmentek a tengeren, és a felhőben és a tengerben mindannyian Mózesben merítkeztek be. Mindannyian ugyanazt a szellemi eledelt ették, és mindannyian ugyanazt a szellemi italt itták. Tudnilik, az őket követő szellemi sziklából ittak, és hogy a szikla felkent volt. Többségük azonban nem nyerte el az Isten helyeslését, mert letelítetett őket a pusztában. E dolgok azonban előképeinké váltak. Visszatartassanak attól, hogy gonosz dolgokat meg ne kívánjunk, mint azok megkívántak. Vagy hogy bábány tisztelőké ne legyünk, mint közülük némelyek, azok lettek, mint ahogy írva áll. Leült a nép enni, inni, felállottak játszani, vagy hogy ne paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak lettek, és egy napon 23 ezer estek el. Vagy hogy az urat kísértessél, ki ne hívjuk próbára, amit közülük némelyek megkísértették őt, és aztán kígyók miatt elvesztek. Vagy hogy ne zúgolódjatok, mint ahogy közülük némelyek zúgolódni kezdtek, és a pusztító kezétől elvesztek. Mindezek előképekként estek meg azokkal, és azért irattak meg, hogy mi, akik a korok végső dolgai jutottak, intést kapjunk. Így hát, aki úgy véli, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Csak emberi kísértés volt előtiteket, emberi kísértés fogott előtiteket, ám hű az Isten, aki nem hány titeket képességeteken felül kísértetni, Ellenkezőleg a kísértéssel együtt a kimerekedést is megadja úgy, hogy a kísértést elviselhetitek. Elviselhetitek. Ezért hát szeretteim, meneküljetek a bárványimádástól.
Amen. Figyeljetek ide! Gondolom, sejtitek, emlékeztek rá, tudjátok, hogy itt Pál apostol ebben az ige szakaszban kikről beszél, azokról a zsidó emberekről, Izraelnek a népéről, akiket annak idején Isten Mózes vezetésével kihozott Egyiptomból. És ezek az emberek fantasztikus csodákat éltek át, óriási, hatalmas csodákat éltek át. Isten végig, ahogy vezette őket, gondoskodott róluk. Csodálatos volt, amit átéltek, a szabadulása, hogy kijöttek Egyiptomból, amikor a száraz lábbal mentek át a tengeren, és utána ugye az egyiptomi hadsereg, aki követte őket, és le akarta győzni őket, Isten visszafordította rájuk a vizet, és belefulladtak a tengerbe. Utána, ezután Isten gondoskodott róluk az élelmükről, gondoskodott az italukról, sőt a Mózes 5. könyvében arról olvasunk, hogy Mózes visszaemlékszik 40 évvel később a pusztai vándorlásnak a 40. végén, vagy a 39. végén, ugye a év végén, ugye a 40. év fordulóján Mózes visszaemlékezik, és elmondja a népnek, hogy emlékezzetek rá, hogy Isten vezetett titeket a pusztába, a ruhátok nem kopott le rólatok, a sarutok nem kopott el, és mindig volt, mit ennetek, innotok, sőt, elmondom nektek, volt, amikor pénzem tudtak vásárolni maguknak ezek a zsidó emberek a környező népektől élelmet és azt, amire szükségük volt. És azt mondja Mózes, hogy igaz, hogy ugye azt mondja, időnként éheztetett az Isten, utána enni adott azért, hogy ilyen mannával táplál téged azért, hogy megtudjad, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Istennek a szájából származik. És tulajdonképpen figyeljetek ide, amikor az életbe te és én átmegyünk nehézségeken, nyomorúságokon, és úgy érezzük, hogy most ki vagyunk éhezve, koplalunk, óriási szükségeink vannak az életbe, akkor Isten többek sok mindenre meg akar bennünket ilyenkor tanítani, és tudom, hogy nagyon sok ilyen próba az ördögtől is van, ez egyértelmű. De Isten ilyenkor sok mindenre meg akar minket tanítani. Többek között arra, hogy megtanuljuk egyszer s mindenkorra az életünkben azt az alapvető igazságot, testvérek, hogy nem csak kenyérrel él az ember, nem csak fizikai eledellel él az ember, mert az elmúlik, hanem minden igével, ami Istennek a szájából származik. És tudod miért? Mert az ige fog téged fölépíteni, testvérem. Az ige fog téged átalakítani. Az ige fog téged megváltoztatni. Figyeltek rám, tesók? Itt vagytok? Az ige fog téged megváltoztatni. Nem fog téged megváltoztatni egy nagyszerű élmény, amit átéltél. Egy, mit tudom én, hallottál egy jó dalt, vagy valaki imádkozott érted kézrátétele, és akkor nem tudom, micsoda élményt éltél át. Ezek az élmények lehetnek Istentől, de én elmondom neked, megfigyelted azt, hogy voltál egy Isten tisztelten, nagyon jól érezted magad, hazamentél, majd másnap reggel vagy délelőtt már olyan problémák, próbákba kerültél, olyan problémákkal szembesültél, hogy belekeseredtél az életbe, és mindent elfelejtettél, amit előtte való nap jó dolgokat átéltél.
Igen.
Mert az emberrel történik ilyen. De van egy valami, vagy valaki, aki tud neked segíteni, hogy a legnehezebb problémákba is te meg tudjál maradni az érzelmeid, az éppen aktuális érzelmeid ellenére is, ez az Isten igéje, az Isten beszéde. Hogyha azzal táplálkozol, ha azon gondolkodsz, ha az jár a fejedbe, azon forgatod az eszedet, az agyadat, azon elmélkedsz, akkor ez a beszéd, ez az ige rendelkezik olyan természetfeletti hatalommal, ami teljesen át tud téged alakítani. Hallod, amit mondok? Teljesen át tud téged alakítani. És figyelj ide, itt elmondja az 1 Korintus 10-ben Pál apostol gyakorlatilag úgy ezt a 40 éves pusztai vándorlást, ahogy vándoroltak ezek a zsidó emberek, több millió ember vándorolt, és különféle események történtek velük, és ennek a tanulságait veszi elő Pál apostol, és azt mondja, hogy mindezek a dolgok, vagy mindezek a történetek a mi tanulságunkra lettek leírva. És akkor itt felsorol egy pár dolgot, ugye, hogy annak ellenére, hogy Isten gondoskodott róluk, annak ellenére, hogy csodálatos szabadulásokat éltek át, ennek ellenére elkezdtek gonosz dolgokat kívánni. Elkezdtek olyan dolgokat kívánni, amit nem kellett volna, ami nem egyezett meg az Isten akaratával. És ez azért történt, testvérek, mert ők ugyan átéltek rendkívüli dolgokat, rendkívüli csodákat, de a szívük nem változott meg. A szívük az ugyanolyan gonosz volt, mint amilyen akkor volt, amikor még ott éltek Egyiptomban. Egyiptomnak a mentalitása volt benne a szívükbe. Mivel ők Egyiptomban éltek évszázadokon keresztül, az évszázadoknak a lenyomata, ami generációról generációra ment, hogy ők megszokták azt igazából, hogy ők rabszolgaságban vannak, rabszolgas sorban és rabszolgas sorsban vannak, és nyomorúságokkal volt tele az életük. Ez ment generációról generációra, és ennek a lenyomata ott volt az életükbe, és amikor Egyiptomból kijöttek, akkor ugyan ők kijöttek Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki a szívükből, értitek? Kijöttek Egyiptomból, a szolgaság házából, a rabszolgaságból, de a rabszolgaságnak a mentalitása ott maradt a szívükbe, ott maradt a lelkükbe. És most ezt fordítsuk át a mi aktualizáljuk ezt a mi esetünkre 2017-ben. Például akkor először kezdem magammal, jó? És aztán utána mondjuk rátérek rátok. Például itt van egy ilyen ember, mint én, egy vakember. Egy vakembernek nagyon nehéz a sorsa, tudjátok. Egy ember, aki vakon születik, annak semmilyen reménysége nincs az életben. Most már azért, hogy a technika fejlődik, most már nagyon sok mindent tudunk csinálni, számítógépet tudunk használni, mert meg lehet beszéltetni a számítógépeket, de például ilyen gyakorlati dolgokat mondok nektek, egy vakember hiába tanul, nagyon nehezen talál munkát. A legtöbb esetben nem is talál. Nagyon kevesen találnak. Egy vakember, például egy vak férfi, sokat, vagy egy vaklány is sokat gondolkodik azon, szüksége lenne egy jó házastársra. Most elmondom nektek, hát az egészséges emberek közül én nem nagyon találtam olyan egészséges lányt például, aki arról álmodozna, hogy bárcsak egy vakember lenne a férjem. Vagy nem találtam olyan egészséges, látó fiatal embert, aki azon gondolkozik, bárcsak egy vak lány lenne a feleségem. És ez már... ez az állapot például egy vakembernek a lelkébe létrehoz egy ilyen elutasítottságot, értitek? Egy ilyen elutasított állapotot, hogy hát én már csak ilyen vagyok, vak vagyok, nekem nehéz az életem, engem senki nem szeret, vagy csak kevesen fogadnak el, nekem csak ez jut, és akkor ez egy ilyen mentalitás létrehoz benne, és ezek az általában nagyon sok, például elmondom nektek, nagyon sok vakember ilyen beszűkült életet él, ilyen bezárkózott életet. Nem kommunikál, alig kommunikálnak emberekkel, ilyen zárt életet élnek, és nem tudnak kitörni abból az állapotból, és ez beleivódik a lelkükbe és a tudatalattiukba. Na most én tulajdonképpen egy ugyanilyen ember voltam, és újjászülettem 15 éves koromban, és elkezdtem olvasni a Bibliát, és hallgattam tanításokat, és éjjel-nappal Bibliát olvastam, igehirdetéseket hallgattam. Bibliát olvastam, igehirdetéseket hallgattam, és imádkoztam, és kértem az Istennek a segítségét, mert rájöttem arra, hogy én hiába vagyok vak. Egyrészt Isten meg tud gyógyítani, még nem gyógyultam meg, de Isten meg tud gyógyítani, mert a megváltás csomagban benne van a gyógyulás. Tehát rájöttem arra, hogy Istennek van hatalma arra, hogy velem, hogy abból a állapotból, abból a mocsárból, abból a szennyből, amiben benne voltam, Isten ki tud engem hozni. Istennek van erre hatalma, érted? Van erre hatalma Istennek. És az, ahogy ez tudatosodott bennem, úgy elvégeztem a 8 általánost, elvégeztem gimnáziumot, elvégeztem főiskolát, voltak nagyon jó munkahelyeim is voltak. És ugyan voltak nagyon komoly nehézségek az életemben, nekem is volt, amikor nem volt munkám, volt, amikor volt munkám, szóval ilyen hullámzó volt, de egy dolgot megtapasztaltam, hogy Isten mindig gondoskodott rólam, testvérek. Aztán Isten adott nekem egy feleséget, aki nagyon szép hölgy, most otthon van a gyerekekkel, és lát, és lát, és lát. És adott nekem Isten két gyermeket, akik látnak, és adott nekem Isten barátokat, akik közül most hárman eljöttek velem. És ott van még a Lali is, aki szintén jó barátom, és a gyülekezetből többen mások, és az országban mások is vannak, még egy-két még testvér, egy-két testvér, akik jó barátok. Adott nekem Isten barátokat, és figyelj, hiába vagyok vak, belül nem vagyok vak, érted? Belül a mentalitásomat Isten megváltoztatta, kihozott ebből az egyiptomi rabszolga mentalitásból. Na most akkor fordítsuk át a ti helyzetetekre, jó? Beszéljünk nyíltan, őszintén. Én tudom, hogy romáknak nagyon nehéz az életük. Én ezzel teljesen tisztában vagyok. Azt is tudom, hogy egy romáknak tudom, hogy romáknak, roma embereknek generációról generációra, nemzedékről nemzedékre nagyon sok megpróbáltatáson kell átmenniük, ugye? Erről ti sokkal többet tudtok beszámolni. Tudjátok, hogy nehéz az élet, sokszor nehéz munkát találni, nehéz, nem könnyű. Amikor egy ember megtér, akkor ő neki, tehát amikor egy ember újjászületik, találkozik az Istennel, akkor sokszor az emberek elkövetik azt a hibát, hogy azt mondják, hogy mi találkoztunk az Istennel, és ez nekem elég. Testvérek, nem elég. Amikor te találkoztál az Istennel, és újjászülettél, az még csak egy új életnek a kezdete. Az olyan, mint amikor megszületik egy csecsemő, és ha megszületett a gyereked, nem hagytad ott, ugye? Nem volt az, hogy megszületett a gyerekem, de jó, ott a gyerekem kész. Hát azt föl kell öltöztetni, azt pelenkáztatni kell, azt etetni kell, stb. Azt gondoskodni kell róla, hogy fölnövekedjen. Testvérek, ugyanez van, amikor te újjászülettél. Akkor nehogy elkövesd azt a hibát, újjászülettem, találkoztam az Istennel, megérintett az Isten, és ez nekem elég. Ez nem igaz. Utána neked a belső emberedet folyamatosan táplálnod kell az Isten beszédével. Olvasnod kell a Bibliát, imádkoznod kell. Ápolnod kell a közösséget a testvérekkel. Miért? Hogy a belső embered fölnövekedjen. Hogy csecsemőből érett emberré váljál. És amikor te újjászülettél, akkor ide figyelj, mondok neked valamit. A bőrszíned ugyan nem változott meg, és valószínűleg amíg itt élsz a Földön nem is fog megváltozni, de belül az a mentalitás, az a rabszolga mentalitás, amiben generációról generációra éltél, azt Isten ki akar abból téged hozni. És Isten el akarja neked magyarázni, hogy te mostantól fogva, te nem roma ember vagy, hanem Krisztusnak az identitása van benned. Te királyi gyermek vagy. Krisztusnak a gyermeke vagy, Istennek a gyermeke vagy. Jézus Krisztus az első szülőt, ő nem csak a urad, a királyod, hanem a bátyád is, a legidősebb testvér. Az, akihez fordulhatsz, érted? Az első szülött, aki szeret téged, aki az életét adta érted. És őt nagyon nem érdekli, hogy te roma vagy. Őt az érdekli, hogy te újjászülettél, szereted őt, ragaszkodsz hozzá, odaszántad neki magad, ha ezeket megteszed, akkor az Isten beszéde garantálja neked, hogy lesznek bizonságaid, lesznek gyógyulások, szabadulások az életedbe. Isten gondot fog rólad viselni, lesz eledeled, ruházatod, lesz minden, amire szükség van. Csak azt fogadd el tőlem, és azt hidd el. Ez én 25 éve vagyok hívő, és ez egy 25 éves hívő tapasztalat, hogy a dolgok nem egyszerre történnek hirtelen, nem egy csettintésre. Testvérek, van olyan, hogy béketűrés. Van olyan, hogy hosszú tűrés. Van olyan, hogy a dolgokat ki kell várni. És ezt tudom, hogy nagyon nehéz, mert a várakozásban megpróbáltatik az embernek a szíve. És amíg az ember várakozásban van, nagyon sok minden kijön az embernek a szívéből. Nagyon sok minden lelepleződik az embernek a szívébe. Tessék, értitek, amit mondok? Tudtok engem követni? Érzitek, hogy miről akarok beszélni? Isten, hogyha te eddig egy olyan mentalitásban voltál, hogy lenézted saját magadat, hogy úgy érezted, hogy te semmire nem vagy képes, mert te csak egy ilyen ember vagy, te csak egy roma ember vagy, vagy én csak egy vakember vagyok, akkor azt mondom neked, felejtsd el ezt a mentalitást, mert ez a mentalitás nem az Istentől van. Isten, ha kihozott téged Egyiptomból, akkor Egyiptomot is kihozza a szívedből, érted? Ha újjá születtél, akkor te fennülsz a trónon, az Efézusi levél szerint te ott ülsz fönn szellemben, a mennyekben. Ezt lehet, hogy nem érzed, nem érezzük a lelkünkben, nem érezzük az elménkben, nem érezzük a gondolkodásmódunkban, de testvérem, nem érzésben járunk, hanem hitben. Hitben járunk, és nem látásban. És ez az igazság ott van Isten igéjében. És ezért kell neked az Isten igéjét tanulmányoznod, mert az Isten igéjében le van írva az, hogy te meg vagy áldva minden szellemi áldással a mennyekben. Isten már a világ teremtése előtt gondoskodott arról, hogy neked minden szükséged be legyen töltve, testvérem. Figyeltek rám, itt vagytok? Érzitek azt, amiről én beszélni akarok nektek? Érzitek, hogy az Isten szólni akar hozzátok? Érzitek, hogy az Isten meg akar változtatni benneteket? Értsétek meg, ne azt várjátok először, hogy a külső körülményeitek megváltoznak. Mert a külső körülmények megváltozhatnak, és attól mi még maradhatunk ugyanolyan gonosz emberek. Először belül kell megváltozni, testvérek. Belülről mennek a dolgok kifelé. Először belül változunk meg. És ahogy belül megváltozunk, testvérek, úgy változnak meg a mi külső körülményeink is. És ahogy, és figyelj ide, azt mondod magadba, érzem, hogy érzem, egyszerűen érzem, ahogy beszélek, érzem a lelketeket, hogy mi van a lelketekben. Érzem, hogy sokszor némelyőtöket elkap a keserűség, és akkor elkezded magad vádolni, kárhoztatni, mondod magadba, hogy én semmire nem vagyok képes, én semmire nem vagyok jó. Ugye, hogy voltak néhányatok mostanában, akik a hétköznapok során ezekkel a gondolatokkal küzdöttetek? Ugye, hogy volt ilyen? Én tudom, hogy volt ilyen. De az Isten szelleme megmutatta ezt nekem, ahogy most beszélek. De én elmondom neked, hogy ez egy hazugság. Az ördögnek a legmocskosabb, legaljasabb szemét hazugsága. Mert te képes vagy, onnantól fogva, hogy újjászülettél. Képes vagy Istent követni. Képes vagy az Urat szeretni. Képes vagy az Úrhoz ragaszkodni. Képes vagy a hétköznapokban kitartani. Akkor is, ha nehéz. Képes vagy. És mostantól ne azt mondd, hogy nem vagyok képes, hanem azt mondd, hogy képes vagyok. Mert mindenre van erőm a názereti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engem. Nem tudom, hogy mennyire figyeltek rám, vagy sem, de engem nem érdekel, én nyomom, ha kell, a falaknak mondom, az angyaloknak, nem érdekel. Én mondom mindenkinek, a fűnek, fának, virágnak, ha kell, kimegyek, ott kint az utcán fogom nyomni, de én mondom, mert az Isten igéje az, ami képes téged megváltoztatni. Értsd meg, az Isten beszédén kívül nincsen semmilyen más természetfeletti valóság, ami meg tudna téged változtatni. Nem fog megváltoztatni egy kézrátételes ima. A világ legfelkentebb embere imádkozhatna, érted? Akkor se változol meg. De ha Isten beszédét befogadod a szívedbe, az megváltoztat téged, testvérem. És ez volt a próbálat kicsit lehiggadni, és visszafogni magam. Tehát ez volt a problémája azoknak a zsidó embereknek is, Izrael gyermekeinek, Izrael nemzetének, akiket Isten kihozott Egyiptomból, hogy ezt az igazságot, amiről én most az előbb nektek beszéltem, ezt nem értették meg. Azért nem értették meg, mert nem fogadták be a szívükbe, és figyeljetek ide, hiába éltek át nagy csodákat, hiába éltek át hatalmas dolgokat, ez nem változtatta meg őket. Ez nem változtatta meg őket. És ezért elkezdtek kívánni gonosz dolgokat. Mi volt az első, amit Pál apostol kiemel, amiről beszél nekik Pál? A bálványimádás. A bálványimádás az nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy én behozok ide egy Mária képet, azt leteszem ide valahová, és akkor leborulok, és elkezdem azt csókolgatni. A bálványimádás az is, amikor a te szívedbe, te dédelgetsz folyamatosan olyan dolgokat, amik nem kedvesek az Isten előtt. Ez is bálványimádás. Bálványimádás az, amikor te egy olyan dolgot akarsz csinálni, vagy olyan módon akarod az Isten tisztelni, olyan Isten tiszteletre akarsz járni, ahol neked az a célod, az a lényeged, hogy te azon az Isten tiszteleten jól érezd magad. Ez bálványimádás. Testvérek, egy Isten tiszteleten nem az a cél, hogy jól érezzük magunkat. Egy Isten tiszteleten az a cél, hogy Istennel találkozzunk. És ennek lesz egy mellék következménye, hogy esetleg jól érezzük magunkat. De elmondok neked egy dolgot. Lesz olyan, hogy az Istennel találkozunk, és nem biztos, hogy rögtön jól fogjuk érezni magunkat. Mert lehet, hogy az Isten ráteszi az ujját az életünknek egy pontjára, amit nem nagyon szeretünk, amit nem akartuk, hogy a szomszéd megtudja, mit tudom én, de az Isten tudja, és szól neked, hogy hagyd abba azt a dolgot, Józsikám, Pistikém, vagy mit tudom én, és amikor ilyenkor az ember, amikor Isten szól az emberhez, nem mindig érzi ám jól magát az ember. Van, amikor az Isten szól, és az ember rosszul érzi magát. Mert érzi, hogy az Istennek igaza van. Érzi, hogy nem nekem van igazam, hanem az Istennek van igaza. És ilyenkor nem jól érezni kell magunkat, hanem bűnbánatot kell először tartani. A karizmatikus mozgalomnak és általában a mai kereszténységnek egyébként ez az egyik legnagyobb problémája, hogy állandóan mindenáron boldogok akarunk lenni, és jól érezni akarjuk magunkat. Testvérem, én nem boldog akarok lenni, hanem Istennel akarok találkozni. Aztán, ha Istennel találkoztam, ne félj, az Isten boldoggá fog tenni téged, meg engem, mert az Istenről mit mond, az Isten ígéje, hogy ő egy boldog Isten. Egy boldog Isten. Ez a boldog Isten nyilvánvalóan nem depressziósá akar téged tenni. De testvérek, figyeljétek el, vannak az életben olyan pillanatok, amikor az Istennek az jelenléte, szentsége megjelenik egy Isten tiszteleten, ott nem feltétlenül a boldogság önti el az embert, hanem levágódik a földre, és ott fetreng a földön, és kiabál kegyelemért az Istennek. Bárcsak lennének ilyen megtapasztalásaink. Bárcsak az egyház tele lenne ilyen megtapasztalásokkal. Akkor nem úgy néznének ki a gyülekezeteink, mint ahogy ma kinéznek. Testvérek, a legtöbb helyen ma nem szeretik az Isten igéjét, nem emelik fel az Isten igéjét, nem tulajdonítanak tekintét az Isten igéjének, hanem aranyborjút csinálnak maguknak. És az aranyborjú az a maga választotta Isten tisztelet, aminek az a célja, hogy olyan Isten tisztelet legyen, ahol engem kiszolgálnak, olyan Isten tisztelet legyen, ahol nekem nem mondanak olyan dolgokat, ami nekem nem tetszik, hanem csak olyan dolgokat mondanak, ami nekem tetszik. De barátom, a Biblia olyan dolgokat is tartalmaz, ami az emberi hústestnek nem tetszik. És az Isten mindent el akar neked mondani, olyat is, ami neked nem tetszik. Miért? Mert szeret az Isten. És azt akarja, hogy te megváltozzál. És azt akarja, hogy te bemenjél az ő királyságába. Hát miért? Nem, amikor te nevelted a gyerekedet, és látod, hogy rohan a gyereket ki az útteste, és közben jön az autó. Akkor csak nem azt fogod neki mondani, hogy rohadj, menj csak nyugodtan tovább, nem lesz semmi probléma, nem? Oda mész, megfogod a gyerekedet, visszarántod, és lehet, hogy egy kicsit még a fenekére is rápaskolsz, és megmondod neki, hogy megmondtam már 100-szor neked, hogy ne menj ki az úttestre, amikor jön az autó, nem? Hát Isten ugyanezt csinálja velünk, testvérek. Csinálsz egy bűnt, elkövetsz egy bűnt már 25-ödjére. Egyszer csak hidd el, oda fog menni hozzád az Isten, vissza fog téged rántani, mielőtt még belezuhannál a szakadékba, úgy rúg téged fenékbe, vagy úgy vág téged fenékbe, hogy arról kódulsz, és azt mondja neked, nem mondtam neked, hogy ezt ne csináld, mert én szeretlek téged, és azt akarom, hogy te mindig velem legyél, mint ahogy te szereted a gyerekedet, és nem akarsz a gyerekednek a temetésére elmenni, hanem azt akarod, hogy minél mindig veled legyen a gyereked, azt akarod, hogy fölnőjön a gyereked, azt akarod, hogy többre vigye a gyereked, mint te, azt akarod, hogy jó sora legyen, és ezért mindent megadsz neki, az Isten ugyanezt csinálja, azt akarja, hogy mindig vele legyünk, azt akarja, hogy örökké vele legyünk, sőt azt akarja, hogy már itt a Földön vele legyünk, és ezért, hogyha nem vagyunk hajlandóak megtérni bizonyos bűnökből, akkor Isten előveszi a botját és megkeres bennünket. De azért, mert szeret bennünket az Isten. Testvérek, a szeretetről ne egy ilyen nyálas elképzelésetek legyen, hogy a szeretet az mindig csak az, hogy átölellek. És azt mondom neked, drága testvérem, nem ez a szeretet. A szeretet, az igazi szeretet, Isten, az sokszor kemény eszközökhöz nyúl. Miért? A mi érdekünkbe. Most én idejöttem, és te hallgatsz engem, és azt mondod nekem, hogy miféle üzenetet mondok én neked. Talán te mást vártál tőlem. Azt vártad, hogy majd bátorítsalak, buzdítsalak, stb. De akkor én azt válaszolom neked erre. Eljöttem messziről. Akkor gondolkozz el azon, hogyha én eljöttem ide hozzátok, hogy vajon szeretlek-e benneteket, vagy sem. Felteszem a kérdést. Helyes megfejtéseket várom. Így van. Tehát figyeljetek ide, nem szabad ezt a maga választotta Isten tiszteletet, ezt a bálványimádást, hogy mi dédelgetünk magunkba dolgokat. Higgyétek el, ez tragédiába viszi az embernek az életét. Néhány dolgot kiemelek még ott, Laci, ha nézed az igét, akkor ott látod a bálványimádás után, mi a második pont, amit felsorol. Bálványimádás.
Parádosságról is beszél.
Igen, harmadik.
Beszél a parádosság, bálványimádás. Azt mondja, hogy már is mondom.
Sorrendben mondjad, jó? Tehát először bálványimádás.
Azonképpen előképeinké váltak, hogy visszatartassanak.
Igen.
Attól, hogy gonosz dolgokat mi kíván, igen. Vagy bálványtisztelők legyünk, közük némelyek lettek, ugye utána mondja, hogy enni-inni leültetek játszani.
Így van.
Párra paráználkodtatok. Némelyek paráznákkal vártak 23 ezer elvesztek utána kísérteni az Isten.
Oké, most itt álljunk meg, jó? És akkor erről a két dologról beszélek, és utána majd szólok neked, hogy akkor menjünk a következőre. Paráznoság. A paráznoság ma az egyik legnagyobb bűn, legveszedelmesebb. Az emberek össze-vissza összefekszenek mindenkivel, már lassan a kutyájukkal is összefekszenek. Testvérek, ez olyan, figyeljetek ide, most egy nagyon komoly dolgot mondok nektek. Ez olyan súlyos, generációs átkot hoz létre az embernek az életébe, hogy úgy ráragad az embernek az egész személyiségére a paráznaság, a tisztátalanság, a szexuális bűnök, hogy egész egyszerűen az ember nem tudja levakarni magáról szinte. Az Istennek a kegyelme kell, és az Istenbe vetett hit kell ahhoz, hogy valaki ebből meg tudjon szabadulni. És egyébként ez a paráznaság is, és minden más további bűn, amit itt felsorol az ige, ez a bálványimádásnak a következménye. Ugyanis amikor az ember bálványimádóvá válik, akkor a bálványimád, maga ez a bálványimádó lelkület, ez kaput nyit, az összes többi bűnnek. Tulajdonképpen az egyik legfőbb bűn itt ebből a csoportból, amit Pál felsorol, a bálványimádás. Mert a bálványimádásban, ahogy az előbb emlékeztek rá, hogy mondtam nektek, hogy mi a bálványimádás például? Ez a magam választotta Isten tisztelet, például sok minden lehet bálványimádás, de én most ilyen karizmatikus bálványimádást mondok, mondjuk ez a magam választotta Isten tisztelet, hogy nekem az a célom, hogy olyan Isten tisztelet legyen, ahol engem kiszolgálnak, olyan Isten keresésbe megyek bele, ami egy olyan modellből fakad, aminek semmi köze a Bibliához, semmi köze az Isten beszédéhez, és ez viszont eredményezi azt, hogy elviszi az embernek az életét egy hamis irányba, és ebbe a hamis irányba már minden belefér, mert innentől fogva az ember elkezdi megideologizálni a bűneit. Hogy hát igen, én lefeküdtem egy másik nővel, vagy másik férfival, de hát tulajdonképpen ez nem is olyan nagy dolog, mert a pásztorom is egyébként ugyanezt csinálta, meg a pásztorom azt mondta, hogy az Istennek nagy a kegyelme, meg mit tudom én, szóval tudjátok, ismeritek ezeket a szövegeket, tudtok arról ti is, hogy bizonyos pásztorok miket csinálnak, és utána elmagyarázzák azt, hogy mekkora nagy az Istennek a kegyelme, és hát persze a többiek követik őt ebbe ugyanúgy ebbe a dologba. Testvérek, ez rendkívül veszélyes dolog, ez nem játék. Ebben meg lehet halni. Mint ahogy azon a napon, amikor ezt elkövették Izraelnek a fiai, paráználkodtak a midianita lányokkal, 23 ezer ember meghalt egy csapásban. Isten ítéletében. 23 ezer ember. Ez egy, testvérek, ez egy ilyen közepes méretű, vagy nem is, hát egy nagyon méretű magyar város. Mondjuk egy nagy magyar város, az olyan 80-100 ezer fő körülbelül, vagy 120 ezer fő, mondjuk egy ilyen, nem tudom, Sopron méretű város, vagy akár Győr, vagy ilyesmi, de mondjuk egy ilyen, mondjuk ahonnan én jövök, az egy mondjuk egy 10-12 ezer fős város, ahonnan én jövök, hát azért egy 20-23 ezer fős város, az már azért egy magyar viszonylatban már egy ilyen picit ilyen, hát ha nem is teljesen közepes méretű város, de azért már nem falu, tehát az már egyértelmű. Szóval 23 ezer ember, testvérek elpusztul egy nap alatt, egy bűn miatt, hát azért az nagyon brutális, nem? Az nagyon brutális. Aztán menjünk tovább. Kísértették az Istent, ugye? Itt azt mondja ott. Kísértették az Istent. Na ezzel kapcsolatosan is mondok nektek valamit. Isten kihozta őket Egyiptomból. Átmentek, hatalmas csodákon átmentek. Majd utána, ahogy vándoroltak a sivatagba, szembesültek újabb és újabb próbákkal, megpróbáltatásokkal. És ilyenkor, amikor ezek a megpróbáltatások voltak, akkor a pusztába több mindent csináltak, például zúgolódtak, erre majd még visszatérünk, de például elkezdtek olyanokat mondani, hogy vajon tud-e az Isten nekünk itt a pusztában húst adni? Vajon meg tudja-e az Isten csinálni ezt vagy azt a dolgot az életünkben? Testvérek, ma ugyanezt a kérdést mi a hétköznapok során, higgyétek el, föl szoktuk tenni. Legyünk őszinték, nem? Föl szoktuk tenni, pláne amikor a számláinkat nem tudjuk kifizetni. Akkor az ember fölteszi magába ezt a kérdést. Na, vajon ez az Isten meg tudja-e csinálni azt, hogy én a számláimat ki tudjam fizetni? Vajon ez az Isten fog-e nekem pénzt adni, vagy pedig el kell mennem lopni, vagy nem tudom, mit kéne csinálnom? Testvérek, ez Isten kísértés. Ez Isten kísértés. Azt szeretnék föltenni nektek egy kérdést. Vannak nektek az életbe történeteitek, bizonságaitok arról, hogy hogyan segített meg benneteket az Isten bizonyos helyzetekben? Van ilyen?
Van.
Átéltetek ilyeneket?
Igen.
Akkor szeretnék föltenni egy kérdést. Ha átéltetek ilyeneket, akkor nem azt kéne a következő nagy megpróbáltatáskor csinálni, hogy elkezdesz visszaemlékezni arra, hogy az Isten ebbe és ebbe a helyzetből kihozott engem, kiszabadított engem. Ha a múltban ezt megtette Isten, akkor most is meg fogja ezt velem tenni. Értitek? És ezt kellett volna Izrael fiainak is csinálni. Vissza kellett volna nekik emlékezniük arra, hogy de hát ez az Isten kihozott bennünket Egyiptomból. Belefullasztott az egyiptomiakat a Veres-tengerbe. Mannát adott nekünk, vizet adott nekünk. Akkor hogy ne tudna nekünk húst adni? Hogy ne tudna nekünk bármi más adni, amire nekünk ebben a helyzetben szükségünk van, testvérek? Csak én vagyok ilyen lelkes, vagy alszotok? Vagy itt vagytok, testvérek? Reagáljatok, testvérek! Azért jöttem el messziről, hogy nektek elmondjam az Istennek az üzenetét. Nem baj, kiabáljatok, ordítsatok, hogyha az Isten szólt hozzátok. Testvérek, nem szabad, hogy az Isten kísértsük. Nem szabad, hogy ezt megtegyük. Mert azok, figyelj ide, azt a helyzetet, amiben te benne vagy, elmondok neked egy nagy titkot. Te még nem is éltél, nem is léteztél, és Isten már tudta, hogy te a mai napon éppen milyen megpróbáltatásban leszel benne. Na most, ha ezt az Isten tudta, akkor gondolod, hogy nem készítette volna el neked időbe a szabadulást és a próbából? Ez nem úgy volt, hogy Isten tudta, hogy milyen helyzetben leszel, és akkor kétségbe esett ott a mennybe. Jaj, Gábriel, segíts nekem, hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát? Hát mi emberek vagyunk ilyenek, de az Isten nem ilyen, testvére. Ő tudta, hogy te miben leszel benne. És te azt is tudja, hogy abból hogy fogsz kijönni. Laci, mi a következő?
Zúgolódás.
Na ez ugyanez. Ez ugyanez, testvére. Hányszor zúgolódunk mi a hétköznapjaink során? Hányszor? Sokszor. Akkor mit kéne helyette tenni?
Lenyugodni,
és visszaemlékezni arra, hogy az Isten hogyan szabadított meg az eddigi helyzeteinkből, az eddigi problémáinkból, testvére. És megemlékezni az Úrnak a jóságáról, megemlékezni az ő szeretetéről, megemlékezni arról, hogy ő szeret bennünket, és tudja azt, hogy mi miben vagyunk benne, és meg fog bennünket segíteni, csak meg kell várni, amíg jön a szabadulás, de meg fog jönni a szabadulás. Laci, mi a következő?
Nincsen
következő. Figyeljetek ide! A következő vers, ami arról szól utána, hogy azt mondja ott az Isten beszéde, hogy erőtöket meghaladó kísértés még nem ért benneteket. Nem is fog. Én elmondok egy titkot. Nem is fog. Az Isten csak olyan kísértést, csak olyan megpróbáltatást enged ránk, amit az erőnk kibír. Lehet, hogy te úgy érzed, hogy nem bírod ki, de ez nem így van, mert az Isten tudja, hogy te kibírod. És nem csak az történik, hogy te kibírod, és akkor Isten nézi, hogy na, hogyan bírod, és akkor nézi ezt egész életen át, nézi, hogy te hogyan bírod, hanem a kísértésből kivezető utat is elkészítette a számodra, testvérem. Elkészítette. És az utolsó vers miről szól? Hogy előtte mit mondtál, hogy mindezek a dolgok, amik a zsidósággal történtek, Izrael gyermekeivel, Izrael nemzetével, mindezek a dolgok a mi tanulságunkra lettek leírva. Azért, mert mi is ugyanolyan dolgokat élünk át, mint ők. Csak mi nem a pusztában vagyunk, hanem most éppen tél van, és lehet, hogy valakinek elfogyott a tűzifára való. De ez ugyanolyan helyzet, mint amiben ők voltak évezredekkel ezelőtt, értitek? Csak ott úgy volt, hogy a sivatagban voltak, marha nagy meleg volt, és elfogyott a víz. A lényegében a helyzet ugyanaz, csak a történetek más, a történet más, de az alapelvek ugyanazok, értitek? És azért van ez leírva a tanulságunkra, mert egyrészt Isten meg akarja nekünk mutatni azt, hogy akkor, amikor ők azokon a dolgokon átmentek, mik voltak azok a hibák, amit elkövettek, és hogy ezeket a hibákat mi ne kövessük el, vagy ha elkövettük, akkor térjünk meg belőle, testvérek, értitek? Aztán le van még írva az is, hogy hogyan kell hitet gyakorolni ezekbe a helyzetekbe, mert azért akkor is volt mindig egy-két ember, aki ezekben a nehéz helyzetekben hitet gyakorolt, például József, vagy a Mózes, Józsué, Káleb, meg még néhányan. Ezért ez tanulság a mi számunkra, hogy amikor megpróbáltatásban vagyunk, hogyan elfogyott a tűzifánk, hogyan gyakoroljunk hitet most, ma, 2017-ben, hogy valamit az Isten akkor is fog velünk csinálni, hogy meg ne fagyjunk, hogy valami történjen, valami természetfeletti segítség, beavatkozás, értitek? Aztán még mondok még egyet. Azokban az időszakokban, vagy azokban a helyzetekben tanulságként vannak leírva ezekben a történetekben, hogy hogyan jött a szabadulás Izrael népe számára. ebből tanulhatunk, és megtanulhatjuk azokat az alapelveket, amiből megérthetjük, hogy ma, 2017-ben a mi számunkra hogyan jön el a szabadulás, amikor ilyen helyzetekben vagyunk. És mivel zárul az a 14. vers, mivel zárul, hogy éppen ezért, tehát miután mindezeket felsorolja Pál apostol.
Azért, hát szeretteim, meneküljetek a bárányvány.
Így van. Egy másik fordításban így van, hogy éppen ezért meneküljetek a bálványimádástól. Mivel kezdte Pál? Bálványimádással, ugye? Azzal kezdte a bűnök felsorolását, mivel kezdte? Bálványimádással. És mivel zárja le?
Bálványimádással.
Ez mit jelent? Hogy mi a legfőbb bűn ebbe a csomagba? A bálványimádás. És a többi, amiről én beszéltem nektek utána, amiket kifejtettem és magyaráztam, az a bálványimádás csomagnak a részei. Ez olyan, mint amikor van egy nagy csomag, és azt kibontod, és abban van mindenféle, vagy van egy doboz. És mondjuk legyen ez a doboz a bálványimádás. Amikor a doboznak a tetejét kinyitod, akkor ki tudod szedni belőle a többi bűnt, a Isten kísértést, a paráznaságot, meg ezeket a dolgokat. Ez ugyanígy van, hogy a bálványimádás a fő bűn, és ennek az alosztályai, ezek a különböző bűnök ebbe a csoportba, amit itt felsoroltunk, benne vannak. Egyébként tulajdonképpen Jézus szerint, de ez nincs ellentétben azzal, amit mondok, ez nincs ellentétben, Jézus ugyanezt a problémát máshonnan közelítette meg a János evangéliumban. Ő a hitetlenséget nevezte a legfőbb bűnnek. De ez nincs ellentétben a bálványimádással, mert hidd el, hogy ahol bálványimádás van, ott komoly hitetlenség is van. Mert ugyan van valamilyen fajta hit a bálványimádásban is, de az egy hamis hit. Az egy hamis hit. És tulajdonképpen tudod mi a hitetlenség? Egy hamis hit. A hitetlenség egy hamis hit. Mert a hitetlen ember is hisz valamibe, más valamibe hisz. Nem abban hisz, amibe kellene. Nem az Isten beszédében hisz, nem az Isten igéjében hisz. És figyelj ide, te barátom, drága testvérem, hihetsz te akármibe. Figyelsz rá? Hihetsz te akármibe. Hihetsz te akármibe. De ha az nem az Isten igéje, akkor az az akármi más, az hitetlenség. Hallod, amit mondok?
Amen.
Ezt elmondom még egyszer. Hihetsz te akármibe. Ha az az akármi, az nem az Isten beszéde, akkor az hitetlenség. Akkor az hitetlenség. Jézus a hitetlenséget nevezte ugye a legfőbb bűnnek, mert azt mondja, hogy az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Ott a hitetlenség egy ilyen csomag, és abból fakad minden más bűn. Mert az ember egyébként nagyon sok bűnt azért követ el, mert hitetlen. Mert nem hiszi, hogy Isten meg fogja őt segíteni. És ezért ilyen pótmegoldásokhoz nyúl. Nem segít Isten, majd én segítek magamon. Ebben az ige szakaszban a bálványimádás a legfőbb bűn, de hát ez tulajdonképpen bálványimádás, hitetlenség, ezek nagyon is összefüggnek, és akkor ennek az alosztályába tartoznak a többi bűnök. Testvérek, figyeljetek ide, és ezzel zárom. Ez egy nagyon kemény üzenet volt, én tisztában vagyok ezzel. De hidd el nekem, én azért jöttem el, és azért mondom el, ezt, azért mondtam el ezt ma nektek, mert szeretlek benneteket. Hidd el, ha figyeljetek ide, ha nem szeretnélek benneteket, én nagyon őszintén mondom, ha nem szeretnélek benneteket, engem nagyon nem érdekelne, hogy mi lenne veletek. Értitek ezt? Akkor én otthon ülnék, enném a húslevest, és azt mondanám, hogy kit érdekel, hogy mi történik ezek a jászladányi emberekkel. De én eljöttem ide, mert engem érdekel, hogy mi történik veletek. És én nekem az a legnagyobb vágyam, hogy Isten megismerjétek. És az a legnagyobb vágyam, hogy legyenek bizonságaitok, legyenek ima meghallgatásaitok, hogy legyenek olyan élményeitek, hogy imádkoztatok valamiért, és az Isten válaszolt az imára. Legyenek olyan élményeitek, hogy kértetek valamit az Istentől, és megadta nektek az Isten. És legyenek olyan élményeitek, hogy már nem úgy néztek magatokra, mint ilyen kis semmi romákra, hanem úgy látjátok magatokat, mint Krisztusi identitással rendelkezik, és én nem érem be kevesebbel. És a Robi, Laci, Pali bácsi se éri be kevesebbel, és mondok egy nagyon brutálisat, a Lajos se fogja kevesebbel beérni. Addig fog titeket nyúzni, amíg meg nem változtok. Addig fogja hirdetni az Isten beszédét, amíg az át nem tör az életetekbe. És amíg valamilyen magbe nem hullik a szívetekbe, és az a mag változás nem hoz bennetek, testvérek. Mert a maghoz változást, a maghoz változást, az Isten beszéde fog téged fölépíteni. Semmi más nem fog téged fölépíteni, csak az Isten beszéde. Ne izgulj, nem vagyok ideges, jól vagyok, csak elkapott a hív. Testvérek, higgyétek el, az Isten igéje az a természet feletti valóság, ami meg tud változtatni téged. Gondolkodj azon éjjel-nappal, és változás lesz a te elmédben, érted? Változás lesz a te szívedbe, a te lelkedbe, a te hangulatodba, a közérzetedbe. Meg tud gyógyítani az Isten igéje. Meg tud szabadítani az Isten igéje. Bármiből ki tud hozni téged az Isten igéje. És én akárhányszor el fogok jönni, és akárhányszor eljövünk hozzátok, bármelyikünk, akár a Lali, vagy én, vagy bárki, akit közülünk az Isten ide sodor, ide küld, mi nem vagyunk hajlandóak mást hirdetni köztetek, csak az Isten igéjét. Mert engem is az Isten igéje változtatott meg. Amikor megtértem és elkezdtem olvasni a Bibliát, tudjátok, hogy mi volt az első megtapasztalásom? Olvasom a Bibliát, és én megtapasztaltam, hogy a Biblia olvas engem. Olvastam a Bibliát, és megtapasztaltam, hogy minden szava nekem szól. Hallgattam az ige hirdetést, és úgy, hogy csodálkoztam, mondom, honnan tudja ez a prédikátor, hogy én milyen helyzetben vagyok. Hát ott ültünk több százan az összejövetelen, és mégis úgy éreztem, hogy a prédikátor csak nekem prédikál, csak nekem mondja. Testvérek, az nem a prédikátor volt, hanem az Isten szent szelleme volt. És hogyha te ma ki vagy rám akadva, és úgy érzed, hogy eltaláltalak, hogy beszóltam neked, akkor én elmondom neked, én nem ismertelek téged, nem tudom, hogy te milyen helyzetben vagy, én nekem eszem ágában nem volt, hogy beszóljak neked, ez a Szent Szellemnek a munkája volt, és nem árt, ha odafigyelsz rá, és hallgatsz rá, és befogadod az Isten beszédét, és azt mondja az ige, ma, ha halljátok az Úr szavát, meg ne keményítsétek a szíveteket. Mert ott a pusztában egykor, a 40 éves pusztai vándorlás során, ez is volt egyébként az egyik, a legnagyobb probléma, hogy ezek az emberek megkeményítették a szívüket, nem hallgattak az Isten beszédére, pedig Mózes nagyon-nagyon sokszor elmondta nekik, ne izguljatok, nyugi, ne aggódjatok, Isten be fog titeket vinni az ígéret földjére, itt a törvény, ha az Úr szavára hallgattok, elmélkedtek róla, megemlékeztek arról, hogy az Isten mit mondott nektek, akkor minden túl fogtok élni. Minden. Nem csak, hogy túl fogtok élni, mindent le fogtok győzni. Az ördögöt le fogjátok győzni. És ezek az emberek nem hitték el. És ezért egy egész nemzedék ott halt meg a pusztába, és csak a következő nemzedék tudott bemenni az ígéret földjére, ezért kellett 40 évet várni. Neked nem kell, hogy 40 évet várjál. Értsd meg! Bizonyos idők el fognak telni, mert a béketűrést, a hosszú tűrést meg kell tanulnunk. Ezt Isten meg akarja tanítani. Ez muszáj, mert az Istennek az is a célja, hogy a jellemünk megváltozzon, hogy egyre inkább Krisztusivá váljunk. De nem kell, hogy a 40 évet megvárt. Hidd el nekem. Nem kell. Nem kell. Már ma befogadhatod az Isten beszédét, és az változást hozhat létre az életedbe. Testvérek, ennyi volt az, amit ma el szerettem volna mondani. Hát, építő volt? Volt benne üzenet Istentől? Testvérek, álljunk fel, imádkozom most, és utána megkérek ugyanúgy, ahogy az Isten tisztelet elején, hogy mindenkit kértem, hogy röviden imádkozzon. Most, miután én imádkoztam, mindenkit meg fogok kérni, hogy akit az Úr indít, imádkozzon röviden, de a hallott igék alapján imádkozzál. Azt imádkozzad, ami szólt neked ma abból a prédikációból, amit megértettél, azt imádkozzad. Azzal kapcsolatosan mondd el az Istennek, hogy köszönöd, hogy szólt hozzád ezen vagy azon a területen, mondd el az Istennek, hogy mit kérsz tőle, hogy mibe változtasson meg. Te Tehát amit, vagy mit adjon neked, amit felismertél ma az ige hirdetésből, ami neked szólt, azt imádkozzad ki röviden mindenki, akit az Úr indít. Jó, először imádkozom én. Mennyei Atyám, hálát adok neked, Uram, Jézus nevében köszönöm a te beszédedet, köszönöm, Uram, hogy szóltál hozzánk, megérintettél bennünket, és én arra kérlek téged, hogy azok a magok, amik ki mentek ma, ne hújjanak, Uram, le, hanem menjenek be a szívekbe, és mindannyiunk életében hozzanak változásokat. A Jézus hatalmas nevében. Amen.